Eris Abyss, Angel.
Mit csinál? Mondd már! Türelmetlenkedett a kulcsjuk innens oldalán Bort, és lökött egyet a leskelődön, de Aaron, aki mindenes fiúként dolgozott a fogadósnál, rátapadt a nyírásra. Hibbant volt szegény, de lelkesen végrehajtotta gazdája parancsait. Bort úgy is bánt vele, mint egy szolgával.
Fényesíti a szárnytollait?
Suttogta a kérdésre a fiú.
Mi? A maradék eszed is elment, engedj oda! Taszította félre kíméletlen mozdulattal.
Aaron a lendülettől fejjel a falnak esett, és szótlanul lecsúszott, de Bort nem törődött vele. Még mindig azon morgulódott, hogy a szolgája hülyére vette.
Hogy a szárnytollait fényesíti, na hiszen, még sosem láttam ezt a lennőt, te lüttyent!
Lehajolt a kulcsukhoz, jobb szemét az átszűrődő fénybe mélyeztette. Először csak nagy feketességet látott az ablak világos keretében, de aztán az a sötét valami megmozdult. Hullámzani kezdett, fehér csíkok jelentek meg benne, ahogy részeire vált szét. Gyönyörű sötétbarna fehér tollak bontakoztak ki előtte. A szárny kinyílt, láthatóvá téve a puha, pihés tollal borított hátat, amely hófehér fejben folytatódott. Hatalmas, horgas csőr fésülgette a pihéket, rendezgette a hosszabb tollakat. Nyakát kifordítva benyúlt a szárnya tövében sejmező pelyhek közé, melyeken sejtelmesen csillámlott át a szemközti ablak fénye.
Ejha!
Füttyentett halkan Bort, aztán ilyetten a szája elé kapta a kezét, és egy lépést hátrált, és reménykedett, de a kíváncsisága erősebb volt a félelménél, újra a kulcsukhoz hajolt. A madár belemerevedett a tollászkodó mozdulatba, eddig csukott szeme felpattant, tekintete egyenesen a fogadós szemébe fúródott. Pupillája mélyén tűz lobbant, mely hatalmas erővel kicsapott, és rárobbantotta a vastag tölgyfajtót a leselkedőre.
Bort felkenődött a szemközti falra, körülötte szilánkokra törve húlt le az ajtó apró, alattomos sebeket ejtve bőrének fedetlen részein. Kábán nyalogatni kezdte kézfejéről a vért. A mindenit, gondolta, ez aztán tud. Hirtelen megrándult, aztán óvatosan kitapogatta, majd kihúzta a szálkát a nyelvéből. Mire feltápászkodott volna, a nő teljes szépségében fölébe magasodott. Kihívó vörös ruhát viselt, elől mély dekoltázzal, hátul semmivel. A szoknya bő alja a térde fölött végződött, könnyű anyaga minden mozdulatára meglebbent. Derekát széles, fekete öv emelte ki. Fekete cipőjének bokára veszélyes méretű tűsarkain enyhe, még éppen nőies terpezben stabilan állt.
Akarsz valamit? Kérdezte nyájasan, de sárga íriszében fenyegető lángok táncoltak.
Megtanulnám a trükködet, ha nincs ellenedre, tapogatta végig a fejét Bort, szétmázolva arcán a haja közül csordogáló keskeny vércsíkokat.
Az alvilág ismert figurájaként bármilyen jó buliba beszállt, ha önmagára nézve veszélytelennek találta. Az emberei élete nem érdekelte, azért fizette őket, hogy vásárra vigyék a bőrüket.
Ha csak fele olyan jó tanár vagy, mint amilyen lenyűgöző nő,
pofátlansága már sokszor kihúzta a bajból, és úgy érezte, most megint szüksége lenne rá. Gyanította, nem lett volna szabad látnia azt, amit látott. Oldalra sandított, félkegyelmi szolgájára, aztán száját elhúzva tudomásul vette, hogy már csak néhai az a szolga. A nő követte a pillantását.
Ő járt jobban, sziszegte, és nem hatotta meg a bók.
Hé, egy ilyen gyönyörűség nem lehet vérszomjas, ugye nem akarod a halálomat? Miért is akarnád? Folytatta a monológiát. Nem vétettem ellened semmit?
Nem, mondta a nő fura nyomatékkal, de Bort most nem törődött a hangsúlya, pedig jobban tette volna, és ha sejti mi vár rá, komolyabban veszi az előtt állót. De az utóbbi hónapokban ritkán szállt meg a fogadójában ilyen szemrevaló nő, és olyan rég sikerült már egy fehér szemét az ágyába hurcolni, hogy most nem tudott másra gondolni, csak a karcsú derékre, a hosszú combokra, a formás mellekre. A fizetett kény nem hozta lázba, ő másképp szerette.
Hogy hívnak? Kérdezte, miközben talpra kecmergett.
Szokásos fegyvereit alkalmazta csavaros eszét és fáradhatatlan nyelvét. Számtalanszor dumálta már ki magát ennél nagyobb csávából, most is sikerül, biztosra vette.
Tudod, az a madár valami csodás volt. Jó, jó, nem lett volna szabad látnom, de ha már így esett, kifundálhatnánk, mihez kezdhetnénk együtt? A te képességeddel, meg az én eszemmel, a világ urai lehetünk. Hát, még ha engem is megtanítasz a tudományodra, az lesz ám az igazi. Megmutatod még egyszer? Az előbb ez a szerencsétlen, intett a halott mindenes fiúra, nem eresztett a kulcsukhoz, pedig nagyon kíváncsi voltam rád, mert...
Elakadt a szava, amikor összekapcsolódott a tekintetük. A lány pillantása égette a szemgolyóját, halántékába hasított a fájdalom, irgalmatlan kínt okozva az agyában, mégsem tudott félrenézni. Pislogni képtelenül üllettek ki a szemei, izmai begörcsöltek, lebénult. Körülötte örvény lett a levegő, összesűrősödött, ránehezedett a melkasára. Fuldoklott tőle. A nő válligérő haja meglebbent, a fejére simulva kifehéredett, arccsontja hátrahúzódott, fehér pihék lepték el. Orra megnyúlt, szint váltott, egy másodperc alatt horgas csőr csattant a szája helyén, kiterjesztette a karjait, amelyeket eddigre már gyönyörű sötétbarna-fehér tollazat borított. Kitárt szárnya a szűk folyosón faltól falig ért. Aztán ezek a szárnyak átölelték Bort testét, a horgas csőr az orrához ért, a szúros szem néhány ujjnyiról bűvölte egészen addig, míg megérezte a férfi rettegését, akkor elengedte és visszaváltozott. Hűha! Nyalta meg a szája szélét Bord, és boldogan vette tudomásul, hogy végre meg tud mozdulni. Megtanítasz rá? Kérdezte jobb híján palástolni óhajtván félelmét. Meg! Mosolyodott el a nő. Szükséged lesz pár dologra, némelyik meglehetősen kellemetlen, de ha nagyon akarod. Csak rajtad áll, bíró, de ha kitartó vagy, hamar menni fog. Úgy tudom, van némi közöd a keselyük nemzetségéhez. Honnan tudsz te erről? Ütődött meg Bort. Nem szívesen híreztelte, mondhatni inkább erőst titkolta, hogy felmenői között található egy keselyű. A családfájának egyik alsó korhatága, amit szívesebben elfelejtett volna, főleg, hogy a külsején nem látszott semmi a keselyük véréből. Látom a szemedben, válaszolta sejtemesen a nő. Tudod, a madár nemzetségek felismerik egymást, hiába bújsz el. Én is megtaláltalak, és nem is kellett sokáig keresnem. Kerestél? Lepődött meg újfent a férfi, és gyanakodva szűkült össze a szembogara. Engem miért? Hallottam híredet, Bord. Fordított hátat neki a nő, és visszament a szobájába. A fogadós követte. Tudom, milyen éles az eszed, azt is, hogy páratlan szervező vagy, és bármit megszerzel, amit a megrendelő kíván. Ó, munkát ajánlasz? Nem igazán, csóválta meg a fejét a nő. Tudod, az előbb nem tévedtél sokat, amikor a világ urairól beszéltél. Látta, hogy a másik szemében mohó tűz lobban. Tudta, pontosan tudta, be fogja kapni a csalit, és ha Bord összefog vele, sikerre jár a terve. Még be sem mutatkoztam. Angel a nevem, a fehérfejű rétéses nemzetségéhez tartozom, és ha még egyszer leskelődsz után, széttéplek, akkor is, ha társulunk. Ki mondta, hogy társulni akarok veled? Te magad az előbb nem emlékszel? Most meg én. Van egy infom, de nincs anyagi hátterem, hogy megvalósíthatnám. Neked van pénzed, és van eszed. Szóval ennyi a munka és a kockázat, de mit adsz te? Adatokat, pontos információkat egy szekérnyi aranyrúd indulási idejéről, helyéről, szállítási útvonaláról, biztonsági kíséretéről, a kísérők fegyverzetéről. Honnan tudsz te ilyeneket, játszotta a kételkedőt Bord, de agyába már betelepedett a kapzsiság magja. Alapvetően gyáva volt, viszont az eszéről, kombinációs készségéről valóban híres, így most is párhuzamosan gondolkodott. Agyának egyik fele tárgyalt, a másik viszont már jövendő társának kijátszását tervezte. Gyorsan utána néz néhány dolognak, biztos, ami biztos. Főleg Angel személyét kell ellenőrizni. Túl sokat tud, és ez alapból gyanús. Nem mindegy az neked. Tudom, nem fogom kiadni az informátoromat, még szükségem lehet rá máskor is. Hirtelen mozdulattal fordult szembe a férfival, Bord meg is lepődött, és védekezően hátrált egy lépést, aztán úgy tett, mintha a folyosót ellenőrizné. Remélte, bejött az elhárító csel, és Angel nem vette észre, mennyire megijesztette. Adj másik szobát, vetette oda a nő, a széttört ajtóra pillantva. Aztán hozz fel nekem vacsorát. Addig gondolkodhatsz. Ha nem tetszik az ötlet, keresek mást. Az egész emelet üres, válasz, mondta Bord, és kifordult a szobából. Az izgalmaktól az ő gyomra is megkordult. Hozok ennivalót, aztán vacsora közben mesélhetsz egy kicsit, szólt vissza a válla fölött. Hangosat füttyentett, mire az egyik embere megjelent a lépcső alján. A zajra persze a fülüket sem mozdították, morgulódott magában, elhaladtában vetette oda neki, hogy takaríts el az ajtó maradványait és a hullát. A konyhában kiadta a parancsait. A szakácsnő elővette egy nagy darab húst, betette a sütőbe, krumplit pucolt, azt is mellé borította, aztán jól megszórta a fűszerekkel. A fogadós lement a pincébe egy üveg jófajta borért. Ha ő is ivott belőle, szerette maga kiválasztani a hordót és messzire kerülni az odakészített vizes kancsót. Ha már odalent volt, a titkos járaton átment legjobb barátjához és üzlettársához érdeklődni a nő felől. Szerencséje volt, mert épp Nolonnál vendégeskedett egy közös cimborájuk is, de ő sem hallott még soha Angelről. Megígérték, hogy kicsit kérdezősködnek, persze feltűnés nélkül. Bord visszament a pincéjébe, bezárta maga után a hordóba rejtett ajtót, fogta a bort és felvitte a nő szobájába a sült hússal együtt. Kicsit nyugtalanította, hogy nem talált semmiféle információt Angelről, ez két dolgot jelenthet. Vagy egy senki, és azért nincs nyoma sem, vagy szuper titkosan átszázott egyén, akkor viszont bárki lehet. Az is igaz, ha kémkedni küldték volna, az igazságosztók nem követnek el akkora hibát, hogy ne készítsenek neki hamis személyiséget. Akkor már inkább egy senki döntött el, de azért óvakodva figyelte elvés közben. Angel érzékelte a férfiből áradó nyugtalanságot, de hagyta vergődni. Bort középmagas, zömök férfi volt, sötét haja sűrűn borította a koponyáját. Hosszú szárú szemöldöke alól seszínű szemek vizslatták a lányt. Öltözéke sötét barna nadrág, világos barna ink, fekete cipője kényelmesre kopott. Összességében nem nézett ki rosszul, egy átlagos nő örülne a társaságának, állapította meg Angel. Mert egy átlagos nőnek nem tűnik fel a sunyi tekintet, és nem érzékeli a férfi gusztustalan, taszító energiáit. Ő legszívesebben otthagyta volna, mert nem csak érezte, látta is az auráját. Pontosan tudta, hogy a kapzsisága küzd a gyávaságával, és nem volt kétsége, melyik lesz a győztes. A második pohár bor mögül aztán nyugtatóan megszólalt. Nem vagyok sem a fehér, sem a fekete törvény szolgája, nem kell tőlem tartanod. Bort sokatszor akadt fenn a nő szavain. Honnan tudhat ő a fekete törvényről? A fekete törvény az alvilág törvénye, a bűnözők alkotta jogrendszer, ami rettentőbb a fehér törvényhozók passzusainál. Míg az utóbbiban nincs halálbüntetés, a fekete törvényben nincs kegyelem. Gondolkodtál? Szegezte neki a kérdést Angel. Gondolkodtam, hagyta rá. Kié az arany, ha valamelyik nagy úré nem vállalom? A városé, az egyik varázsló toronyból indul a konvoj, de hogy honnan és mikor, az csak akkor árulom el, ha igent mondasz. Igen, felelt ravaszú Bort. Önzése győzött az óvatosság felett. A nőt meg majd elintézi. Előbb az ágyában, aztán kélyesen megborzongott, miközben Angelt hallgatta. Elméjét ketté választotta. Az egyik fele figyelt, tervezett, elemzett, számolt, a másik fele a nő hangjától zsibongott. Átengedte magát a kisugárzásának, beszívta az illatát, gondolatban szeretkezett vele, persze a saját ízlése szerint. A nő nem mutatta, hogy látja mocskos képzelgéseit, zavartalanul magyarázott tovább. Mára elég, tolta félre a poharát egy jó órával később. Elmondtam mindent, amit tudnod kell. Most te jössz. Mennyi időre van szükséged? Mennyi időm van? 2 hét alatt megszervezem. Éppen jó, bólintott Angel, de még nem árult el a pontos dátumot. Jó éjszakát kelt fel az asztal mellől, jelezve, hogy szállásadója távozhat. Még tartozol egy ígérettel, emlékeztette Bord. Az átváltozás. Igaz, bólintott a lány, mintha megfeledkezett volna róla. Van szakka gyökered? Ha nincs, szerez. Szükséged lesz rá, ha meg akarod tanulni. Szakka. El akarsz kábítani, ébredt fel újra Bord gyanakvása. Kábítószer, ha elszívod. Ha megeszed, segíti a metamorfózist. Fel kell ébreszteni a keselyű véredet. Néhány gua levél sem ártana. Gua? Te az életemre törsz, a gua idegméreg. A gua blokkolja az akaratodat, hogy az ösztön előtörhessen. Pillanatnyilag a tudatod parancsol a testednek. Ha át akarsz változni, hagynod kell, hogy az ösztöneid dolgozzanak. Mondtam, hogy kellemetlen. Később már mellőzheted a növényeket, anélkül is menni fog. Ümmögött bizalmatlanul Bort. Nem muszáj, legyintett Angel, a te döntésed. Az akció alatt én fentről figyelek. Annyira nem bízom meg az embereidben, hogy ne tartsam szemmel őket. Ha ügyes leszel és gyorsan tanulsz, együtt repülhetünk. Ha nem, akkor jössz te is lóháton, mint ők. Lóháton, dűnyögött a fogadós. Persze, aztán a nő majd szépen elszáll a zsákmánnyal, ő meg ott maradt kisemmizve. Laza válvonással elintézte a tényt, hogy egy szekérnyi aranyrudat, egy fehérfejű rétisas sem bír el. De sok fehérfejű rétisas, biztos vannak rokonai. Figyellek, Angel drága, nem fogsz átverni. Letrapolt a lépcsőn, és folytatta a szervezést. Küldöncöket küldött szerte szét, körbe kérdezett csempész barátainál, megrendelte a kért növényeket. Aztán felkereste a barátait, megfelelő szállítóeszközökről, szükséges fegyverekről alkudoztak. Jóval elmúlt éjfél, amikor elégedetten ágyba bújt. Az aranyakció, ahogy a magában nevezte, beindult. Reggel megérkezett a csomagja, gyors futár hozta, és Bort szó nélkül kifizette a borsos árat. Reggelinél oda tette szerzeményeit Angel elé. A lány ránézett a dobozra, aztán a fogadósra. Biztos vagy benne? Kérdezte, pedig már este tudta, hogy győzött. Bort bólintott, a nő elvette előle az ételt. Akkor te nem reggelizel. Éjgyomorra gyorsabban felszívódik a szakka. levágott egy kis darabot a gyökérből, a férfinak nyújtotta. Kicsit kapsz, hogy szokjad, edd meg! Aztán idd meg rá ezt, dobott egy száraz levelet a bögrébe, és felöntötte forró vízzel a kancsóból. Bord elszántan rákcsálni kezdett. A gyökérnek förtelmes íze volt, felfordult tőle a gyomra. Ivott egy kortyot, hát ha jobb lesz, és maga lepődött meg leginkább, hogy csillapodott az émeigése. A feje ellenben kóvályogni kezdett. Ültében megszédült, meg kellett kapaszkodni az asztal szélében. Messziről ért el hozzá Angel hangja. Ne küzdj ellene! Engedd, hogy felszabadítsa az ösztöneidet. Csak akkor tudsz majd repülni, ha megengeded magadnak. Ne félj az átváltozástól, nem fáj. Hosszú perceken át kábultan hadakozott az egójával, ami nem engedte át az uralmat a teste felett. Aztán volt egy pillanat, amikor úgy érezte, valóban repül. Amikor visszatért a tudata, Angel megdicsérte. Elsőre nem is volt rossz. Vacsora előtt megpróbáljuk újra, és holnap megint. Egy hete gyakoroltak naponta kétszer. Angel egyre nagyobb gyökérdarabokat etetett a fogadóssal. A negyedik napon már nem volt szüksége a gua levélre, szervezete hozzászokott a szakká ízéhez, hatásához. Az ötödik reggelen Bord orra nyúlni kezdett, pofacsontja összeszűkült, feje átformálódott, testén tollak nőttek ki. Öröme végtelen volt még úgy is, hogy csak másodpercekig tudta tartani ezt az állapotot. Győzelem újongott. Másnap már hosszabb ideig kesejű maradt, sőt, sikerült pár centire felemelkednie a földtől. A gyakorlások alatt Angel emberi alakban kísérte figyelemmel az átalakulását. Bord minden alkalommal fáradtan, de boldogan ment vissza a saját szobájába, és még órákon át szervezte az aranyakciót. 10 nap múltán készen álltak a spéci szekerek, a fegyverek, az emberek. Angel átadta a helyszín pontos alaprajzát, a fogadós összeállította a tervet, minden perc kiszámítva, minden ember helye kijelölve. Ők ketten lesznek az égi őrszemek, de ezt senkinek sem kötötte az orrára. Már csak a pontos dátum hiányzott. 2 napunk van még, közölte egy újabb 7 múlva a nő, akiről azóta sem tudott meg semmit. Hiába követtette a legügyesebb embereivel, amikor napközben elhagyta a fogadót. Angel nem találkozott senkivel, nem beszélt senkivel, nem ment be sehová, csak lófrált a városban. A szállítmány szerdán reggel 9-kor indul. Most már megadhatod az időpontot a többieknek is. Fel kell készülniük. Ebéd után repülni megyünk, ne egyél sokat, figyelmeztette a fogadóst. Angel a lovaskocsiján várta. Jó illata volt, izgató, mint mindig, de Bord még tűrtőztette magát. Majd az akció után leteperi, addig már kibírja. Hogy ellenkezni fog? Ugyan már, majd megtépdesi a szárnyát, ha nagyon tiltakozik. Ő, a kesejük nemzetségének elkorcsosult tagja, majd megmutatja a tanárának, milyen jó tanítvány volt. Kesejű a sas ellen jó kis harcnak ígérkezik. Mióta sikeresen alkalmazta a metamorfózist, gyávosága elszállt, megerősödött az önbizalma, legyőzhetetlennek hitte magát. Szó nélkül indult, és egy városszéli, elhagyatott mezőre hajtott. Angel szerint nagy, szabad térre van szükségük, ahol nem látja őket senki, és nincsenek akadályok egy gyakorlatlan madár előtt. Megállította a kocsit az erdő szélén, engedelmesen megette a szakka gyökeret. Kiszállt, széttárta a karját, és megkezdte az átváltozást. Néhány perc alatt lecsupaszodott a feje, megnyúlt a nyaka. Lábujjai helyén karmok görbültek, ruhája szétfoszlott, helyét tollak vették át. A friss szellő megrezzentette a pihéit. Angel elégedetten figyelte. Hagyott neki elég időt, aztán egy pillanat alatt felvette a rétisas alakját. Elrugaszkodott a földtől, és Bord felett körözött. Gyere! Parancsolta, és a fogadós teste felemelkedett. Egy órán át gyakoroltak, és másnap megint. Az eredménnyel mindketten elégedettek voltak. Másnap reggel terv szerint a parkból indultak. Ilyenkor senki sem járt arra felé. A bokrok takarásában átváltoztak. Először a sas röppent fel, egy perc után követte a kesejű is, és emelkedett egyre magasabbra, ahonnan csupán apró pontoknak tűntek a házak, akár csak a varázsló torony mellől induló megpakolt szekér, meg az azt követő kocsik. A városszéli erdő hatalmas fái egyetlen zöld masszává sűrűsödtek. A szellő könnyed susogása nem engedte fel a lenti kavarodás zaját, ám a kristálytiszta levegőben messzire vitte a sas hangját. Néhány hónapja megszállt nálad egy férfi. Hosszú útról érkezett, fekete haja és égszínkék szeme volt. A nyakában, rövid aranyláncon, fürtytojás méretű vörös kő függött. Emlékszel? Bord szívében újjáillett a félelem. Úgy hitte, hajdani vendégéről nem tud senki, hiszen a halála után sem keresték, sem a férfit, sem a követ. Milyen gyönyörű rubint volt. Persze eladta, nehogy bajt hozzon rá. Jó árat kapott érte. Igaz, sosem adta olcsón a zsákmányát. Az a férfi a férjem volt! Keményedett meg Angel hangja. Már nem repültek. Több száz méter magasságban lebegtek az égen. A fehér fejű rétisas nemzetségének legfőbb ura. Megölted és kiraboltad? Eljött az ideje, hogy megfizess ezért. A keselyű meglebentette kitárt szárnyait, fejét előre nyújtotta, támadni készült. A sas kitért előre. Nézd magadra, te ostoba! Bord önkéntelenül szót fogadott. Lehajtott fejjel végigfuttatta szemét a testén, kedvenc barna nadrágjához aprókockás zöld inget viselt. Abban a pillanatban zuhadni kezdett. A sas tántoríthatatlanul követte lefelé. Azért repülsz, mert én úgy akarom. Nélkülem nem megy bármennyi gyökeret ennél is. A szárnyait csak illúziók. Keselyű véred ahhoz sem elég, hogy a levegőben tartson. Lelassította a zuhanást, most megint lebegtek. Bord átkozódott, de Angel kinevette. Kellő magasságban majd elengedlek, és te éppen annyira fogod összetörni magad, hogy képtelen legyél elmenekülni. Hagyok időt neked gondolkodni, rettegni. Mellesleg az aranyrakomány nem létezik. Az embereid egy csali menetet támadtak meg, akik már készültek erre, és azóta lefegyverezték őket. Tudod, megtehettem volna, hogy egyszerűen megöllek, de azt túl kevésnek éreztem a bűnödhöz mérve. A városi őrség az embereid által hamarosan elér hozzád és megbüntet, ha csak meg nem előzi őket a fekete törvény, amiért átverted a barátaidat. Utolsó szavait már úgy kiáltotta, a legmagasabb fa csúcsának magasságában kiengedte a fogadóst a bűvöletéből, átadva a zuhanásnak. Bort teste vastag ágaknak csapódott, csontok törtek, kín kúszott az agyába, amikor tehetetlenül a földbe vágódott. A fehér fejű rétisas víjogva eltűnt az ég kékében. We'll be right back.